Na azt hiszem, ha elszalasztanánk. Claudio és Isabella a Szeged Szeggelben. Ne mondj ilyen aljaságokat, Giulia! A fene egye meg! Úriember vagyok, vagy mi? Nemo me impune lacessit. Az út hátra levő részében viharosan hallgattak egymás mellett a kocsiban. Mrs. de Vries még fenn volt, várta őket. Nem akartam lefeküdni, mielőtt nem látlak benneteket, mondta, mialatt magához ölelte Giuliát, és megcsókolta jobbról, balról. Michael-lel erőteljesen kezet szorított. Giulia boldog délelőttöt töltött az ágyában, a vasárnapi újságokat olvasva. Először a színházi rovatot olvasta el, azután a társasági pletykákat, azután az asszonyok rovatát, és végül átfutotta a világesemények címeit. A könyvkritikákat nem is vette tudomásul, sosem tudta megérteni, miért pazarulnak annyi helyet ilyesmire. Michael, aki a szomszéd szobában lakott, bejött, hogy jó reggelt kívánjon, azután kiment a kertbe. Később félénk is kopogtatás hallatszott, és Dolly bejött. Nagy fekete szeme ragyogott. Leült az ágy szélére, és megfogta Giulia kezét. Édes, épp most beszéltem Michael-lel. Adok nektek annyit, amennyivel önállósíthatjátok magatokat. Giulia szíve hirtelen nagyot dobbant. Nem, Dolly, ne! Michaelnek nem lett volna szabad téged megkérni erre. Eddig is túlságosan jó voltál hozzánk. Dolly föléje hajolt és szájon csókolta. Hangja a szokottnál mélyebb volt, és egy kis remegés volt benne. Ó, egyetlen, hát nem tudod, hogy nincs olyan dolog a világon, amit ne tennék meg, érted? Oly csodálatos lesz, oly közel fog hozni bennünket egymáshoz, és oly büszke leszek rád. Hallották, amint Michael fütyörésze közeledik a folyosón, és amikor belépett, Dolly feléje fordult könyvfátyolos nagy szemével. Épp most mondtam meg neki. Michael alig fért a bőrébe az izgalomtól. Milyen nagyszerű nő! Leült az ágy másik oldalára, és megfogta Giulia szabadon levő kezét. Mit szólsz hozzá, Giulia? Giulia egy pillanatra elgondolkozva nézett Michaelre. Te akartad így, George Dandin. Mi az? Molière. Mielőtt aláírták a társulási szerződést, és Michael kibérelte színházát az őszre, egy hirdető ügynököt szerződtettek. A lapoknak kommunikéket küldtek, amelyek hírül adták az új vállalkozást, és Michael és a hirdetési ügynök interjúkat dolgoztak ki, amelyeket ő és Giulia adnak majd a sajtónak. A heti lapokban fényképek jelentek meg róluk, láthatóak voltak együtt és külön, Rogerral és Roger nélkül. A családi jelleget annyira kihasználták, amennyire csak lehetett. Nehezen határozták el magukat, hogy három darabjuk közül melyikkel kezdjék. Azután egy délután, amikor Giulia hálószobájában ült és regényt olvasott, Michael bejött egy kézirattal a kezében. Figyelj csak! Szeretném, ha most mindjárt elolvasnád ezt a darabot. Épp most jött az ügynökségtől. Azt hiszem, biztos siker. Azonnal kell válaszolnunk. Giulia letette a regényt. Elolvasom most mindjárt. Lent leszek, szólj le, ha kész vagy, majd feljövök és megbeszéljük. Neked nagyszerű szerep van benne. Giulia gyorsan olvasott, csak átfutotta azokat az oldalakat, ahol neki nem volt szerepe, de a női főszerepet, amelyet természetesen ő fog játszani, nagy figyelemmel olvasta. Mikor az utolsó lapot is behajtotta, csöngetett a lánynak, aki egyúttal öltöztető nője is volt, szóljon Michaelnek, hogy kész van. Na, mit szólsz? A darab jó. Nem tudom elképzelni, hogy ne legyen sikere. Michael észrevette, hogy valami bizonytalanság van Giulia hangjában. Na és mi a baj? A szerep nagyszerű, már úgy értem, hogy ez az, amit nálad jobban senki sem tud csinálni ezen a világon. Sok móka van benne, és annyi érzés, amennyit csak akarsz. kitűnő szerep, tudom, hanem a férfi szerep az is egészen kitűnő. Tudom, de 50 éves emberről van szó, és ha fiatalabbnak játszod, a darabnak nincs értelme. Csak nem akarsz középkorú embert játszani. Eszem ágában sincs, hogy én játszom. Ez csak egy embernek való, Monte Vernonnak. És őt meg lehet kapni. Én George-ot fogom játszani. De hisz az egészen kicsi szerep, az csak nem játszhatod. Miért nem? Azt hittem, a saját színháznak az az értelme, hogy mind a ketten főszerepet játszhatunk. Ugyan, sokat törődöm én azzal, amíg olyan darabokat találunk, amelyekben neked sztárszerep jut, az én szerepem nem érdekel. Talán a legközelebbi darabban nekem is jó szerep jut. Julia hátradőlt székében, és könnyek szöktek a szemébe, és elöntötték az arcát. Istenem, milyen gonosz vagyok! Michael mosolygott, és mosolya olyan megnyerő volt, mint mindig. Oda jött Juliához, és melléje térdelve átölelte. Ejnye, bejnye, mi baja van a kis bogárnak? Julia most, hogy ránézett, nem tudta megérteni, mit találhatott valaha Michaelben, ami oly őrjöngő szenvedélyt keltett fel benne. Rosszul lett attól a gondolattól, hogy testi kapcsolatba kerüljenek. Szerencsére Michael nagyon kényelmesen érezte magát a hálószobában, amelyet Julia berendezett neki. Nem tartozott azok közé, a férfiak közé, akiknek fontos az, hogy férfiak, és megkönnyebbülést érzett, mikor észrevette, hogy Julia nem lép fel többé igényekkel vele szemben. Megelégedve gondolta, hogy a gyermek születése lecsendesítette Juliát, és meg kell hagyni, ő gondolt erre a lehetőségre, és sajnálta, hogy nem jutott előbb eszébe. Miután egyszer-kétszer inkább kedvességből, mint kívánságból azt kérte, hogy vegyék fel újra a házastársi kapcsolatokat, és Julia kifogásokat mondott, vagy hogy fáradt, és nincs jól, vagy hogy másnap két előadása van, nem is beszélve arról, hogy ruhát próbál reggel, Michael egykedvűen belenyugodott a helyzetbe. Juliával most sokkal könnyebb volt kijönni, sosem csinált már jeleneteket, és Michael boldogabb volt, mint valaha. Rendkívül sikerült házasságot kötött, és ha látta, hogyan él más házaspár, meg kellett állapítania, hogy ő a szerencsés emberek közé tartozik. Julia ritka jó asszony, és okos, olyan okos, hogy mindenkit zsebrevág, mindenről a világon lehet vele beszélni. Mondom neked, fiam, nem lehet ideálisabb társat elképzelni. Őszintén megmondom úgy, ahogy van, szívesebben töltök vele kettesben egy napot, mint hogy golfozni menjek. Julia meglepődött, mikor felfedezte, hogy amióta nem szereti Michaelt, valami különös szánalmat érez iránta emiatt. Jóságos nő volt, és tudta, milyen keserves csapás volna Michael büszkeségére, ha sejtené, mély keveset jelent Julia számára. Úgyhogy tovább is hízelget Michaelnek. Észrevette, hogy most már egy ideje nagyon elégedetten hallgatja, ha a remek orrát és szép szemét dicséri. Julia csendben mulattatta is, hogy kipróbálja, mennyi hízelgést tud Michael lenyelni. Most már vakoló kanállal adagolta. De mostanában gyakran nézett Michael egyenes, vékony ajkú szájára. Amint Michael öregedett, szája egyre fukarabb lett, és mikor öreg ember lesz, már csak egy hideg, kemény vonás marad majd a helyén. Takarékossága, amelyet azelőtt mulatságos, csak nem megható vonásnak tartott, most felháborította. Ha az emberek pénzavarban voltak, és színházban ez gyakran előfordul, számíthattak Michael részvétére és meleg szavaira, de készpénzre alig. Pokolian nagy lelkűnek érezte magát, ha egy ginit kiadott a kezéből, és egy 5 fontos bankjegy a bőkezűség ne továbbja volt a szemében. Hamar észrevette, hogy Julia pazarló a háztartásban, és azzal az ürüggyel, hogy meg akarja kímélni ettől a fáradtságtól, maga vette kezébe a dolgokat. Attól kezdve semmi sem veszett kárba. Minden penny.